beleolvastunk a Csend Isten című verses kötetbe, megismertük az év múzeumát Tiszaföldváron, barangoltunk az egykori tévészékházban, és előre tekintettünk a közelgő szombathelyi Bloomsday Fesztiválra. Éljenek az ország bármely részében, töltekezzenek önök is könyvel, kiállítással, sétával vagy eseményekkel. A mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Franz Schubert műveiből játszanak a Koncertó Budapest művészei. Három emblematikus mű. A Quartet Zác és a Halál és a Lányka neveket viselő két vonós négyes mellett az F-dur oktett is felcsendül, fúvósokkal és bőgővel kiegészülve, ami a kamarazene keretein belül nyit szimfonikus távlatokat. Schubert romantikája. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is, Szegyű Dénes vagyok, és köszöntöm a mai arckép vendégét, Tihanyi Lászlót, zeneszerzőt, pedagógust, karmestert. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Örömmel tettem, én is köszönöm a meghívást.
Ez három nagyon szép terület, mind a zeneszerzés, mind a pedagógia, mind a karmesterség. Hogyha muszáj lenne egyet választani, akkor melyiket választaná?
Hát mindenképpen a zeneszerzést, mert abból következik a másik kettő. Legalábbis az én esetemben. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind karmester, zeneszerzői attitűddel vezényelek, és mind tanár is zeneszerzőként tanítok. Egyébként ezt én a növendékeknek mindig, amikor összeismerkedünk egy osztállyal, akkor az elején elmondom, hogy azt kalkulálják bele, hogy egy zeneszerző fogja most magukat tanítani. Ami azt jelenti, hogy egy darabról mondjuk nem egy olyan előadást fognak hallani, amit egy hangszeres játékos, aki ezt a darabot játsza, tarthatna, vagy egy zenetudós, aki mondjuk egészen más szempontok szerint is közeledik az egyes zeneművekhez, hanem kifejezetten úgy, mint egy zeneszerző, tehát azokra a problémákra fogok valószínűleg jobban kihegyezni egy-egy órát, amik zeneszerzési problémák egy műben.
És mit jelent a zeneszerző karmester?
A zeneszerző karmester az azt jelenti, hogy miután a kettő egy rendkívül érdekes oda-vissza kölcsönhatásban van egymással, amikor komponálok, azt én mindig úgy teszem, hogyha egy résszel úgy érzem, hogy úgy nagyjából kész vagyok, és akkor úgy előről elkezdem úgy hallgatni belül, hogy ez most milyen lehet, majdnem mindig automatikusan dirigálom is, hogy én azt hogy dirigálnám azt a területet. Ez elsősorban a notációban, tehát a lejegyzésében a darabnak jelentkezik, mert aki dirigál, és szembesül azokkal a problémákkal, amelyek a műnek a megszólaltatásakor jelentkezik, az a zeneszerző már rögtön avval a szemmel írja le a partitúráját, hogy azt egy karmester, ha ő lesz, ha nem, a lehető legjobban értse, és a lehető legtöbb derüljön ki a számára abból, hogy mi volt a zeneszerzői szándék, ami mögötte volt. Az oktatással ez úgy van összefüggésben, hogy nyilván nem véletlen, hogy milyen darabokat választok, hogy azokat tanítsam mondjuk egy analízis órán egy osztálynak, de ha egy igazán jó osztályon van, szerencsére ez gyakran előfordult, akkor van egyfajta közös gondolkodás arról a zenéről. És ez a közös gondolkodás, ez ugye megtermékenyíti azokat a gondolatokat, amikkel én eleve készültem az órára, már ezeket viszem haza magammal, és amikor esetleg egy hasonló zeneszerzői problémával találom magam szemben, mint amit egy másik darabban mondjuk tanítottam, akkor ez már pozitívumként jelentkezik.
Nagyon érdekesek ezek a pozitívumok. Van olyan, hogy ez a három terület diszonanciába kerül egymással?
Hát az olyankor kerül leginkább diszonanciába egymással, amikor az egyik nem hagy időt a másiknak. Ez is azért előfordul. Tehát kétségtelen az, hogy most én már az utolsó időben egyetemi tanárként tanítottam, ami azt jelentette, hogy ez egy elfogadható óraszám. De hát amikor az én elkezdtem tanítani, és heti 24 óra körül tanítottam, azért az nem nagyon sok időt hagyott a komponálásra. Arra pedig, hogy mondjuk, ha egy koncertre fel kellett készülnöm, mint karmesternek, az azt jelentette, hogy egyáltalán nem. Van egyébként egy másik nagyon érdekes dolog, amit nagyon kíváncsian várok, hogy most a jövőben hogyan fog alakulni, hogy talán egy kicsit több időm lesz saját magamra, hogy amikor komponálok, nem nagyon szívesen hallgatok más zenét. És azért nem, mert annyira tele van a fejem, meg az agyam azokkal a problémákkal, zenei problémákkal, amik a darab komponálása közben foglalkoztatnak, hogy kifejezetten zavar, hogyha valami más zenébe kellene most úgy hirtelen belehelyezkednem. Azt nem tudom nyilván kizárni, hogy amikor tanítok, hát azért akkor tanítok, tehát azokkal a darabokkal foglalkozom, amiket tanítani fogok. Ha felkérnek dirigálni, akkor azokkal a darabokkal is foglalkozom. De az az igazság, hogy amikor felkérnek dirigálni, én azért alapvetően és elsősorban úgynevezett bemutató karmester vagyok. Tehát nagy valószínűséggel kortárs vagy kortárs közeli darabokra kérnek fel, tehát nem klasszikus zenével vagy romantikus zenével kell az esetek jó részében, nem mindig, de a jó részében foglalkoznom.
Tehát nem kell meghallgatni.
És akkor igen, nem kell meghallgatnom, hanem akkor én azokat teljesen előről és szűz szemmel és füllel kezdem el tanulni. És ez azt jelenti, hogy nagyon kevés időm van tulajdonképpen zenét hallgatni. Rengeteg sok, különösen régi zenét, esetleg még barokk előtti zenét is nagyon szívesen hallgatnék, egyre többet, és egyszerűen nagyon gyakran erre egyszerűen nincs mód. Idő esetleg még talán tudnék rá találni, de kifejezetten tiltom magamnak.
Thank you.
ezen a három területen mennyire sikerült megtalálni az egyensúlyt, illetve hogyan sikerült megtalálni az egyensúlyt? Mert szerintem mindenki, aki egyszerre több dolgot szeretne csinálni, és nem kell, hogy ez akár egy szakmán belül legyen, tehát mondjuk családot akar és mellette karriert, akkor szembesül azzal a problémával, hogy na jó, de hogyan lesz ebben egyensúly, hogyan tudom a minimumot, az optimumot, nehogy Isten a maximumot teljesíteni a legtöbb területen.
Nagyon nehéz kérdés, és többeket ismerek, akik ugyanebben a cipőben jártak, és mindenki valahogy másképp próbálkozik. Az én esetem, ha így most visszagondolok az elmúlt évtizedekre, akkor azt látom, hogy talán sikerült egy olyan elfogadható kompromisszumot találnom, hogy egyik terület sem sérült igazán a másik által. Kétségtelen, hogy valószínűleg, ha nem tanítok, vagy nem dirigálok, akkor egy darabnak a megszülésére most szó szerint. A megszülés alatt azt értem, ami a darab felmerülése és az első hang leírása között eltelik idő. Arra valószínűleg több időm maradt volna, és sok esetben ez bizony jelentkezett. Tehát vannak olyan darabjaim, 30 évvel ezelőtt körülbelülről, amiket nem szívesen vállalok. Tehát nem akarok már belenyúlni, mert nem tartom már aktuálisnak, ami akkor foglalkoztatott, de nem nagyon szeretném, hogy azokat játsszák.
Ez miért van? Ezt nagyon sok zeneszerzőtől lehet hallani. Ugye vannak olyan zeneszerzők, akik konkrétan el is égették a darabjaikat. Miközben, hogyha találunk egy korai Mozartot, találunk egy korai Beethovent, egy korai Brahmsot, tehát akkor összesereglik a zenetörténet és ünnepel. A zeneszerzőknél nagyon fontos az életpálya, hogy honnan hova jutottak el. Miért szégyellik a zeneszerzők azt, hogy ennek van egy íve?
Nem a szégyenről van szó, tehát mondjuk ha bárkit az érdekelne, hogy megpróbálja átlátni, hogy mondjuk én, mint zeneszerző, honnan hová jutottam. Tehát elkezdi nézegetni a 20 éves koromban írt darabokat, és összeveti azzal, amit most így 70 körül írok, akkor biztos, hogy nagyon érdekes, hogy mi történt közben. És biztos, hogy nagyon sok fogódzót kap arra, hogy mi történt közben. Egyébként ezt én most nem olyan régen megtapasztaltam. Van egy nagyon szimpatikus sorozat zeneszerző portrék írásban, ilyen kis füzetecskék ezek, amelyekben a zeneszerzőknek a darabjairól, életművükről írnak, és ez most velem is megtörtént, hogy egy ilyen elkészült. És egy nagyon kedves volt tanítványom, fiatal zenetudós, csinálta meg végül is ezt a munkát, és a vele való állandó társalgásokban, az ő kérdései által, az ő problémái által, amiket érzékelt a munkájában. Szóval ezzel kapcsolatban egy sor olyan felismerés jött bennem is elő, amelyekre úgy azelőtt nem gondoltam. Én nem tudom más, hogy van vele, szóval én nem gondoltam arra, hogy nekem az valahogy most aktuális, hogy most elkezdjem magam végignézni az én életművemet, hogyha van ilyen. Szóval majdnem mindig az aktuális darab foglalkoztat, vagy a nem régen elkészült darab, hogyha az valamiért előkerül. De így most kénytelen voltam a teljes spektrummal foglalkozni, és nagyon sok érdekes dolog derült ki. De sajnos az is kiderül, amikor valamire nyugodtan ki lehet mondani, hogy az tulajdonképpen igazában nem sikerült. Kétségtelen, hogy ilyen a régi zenékben nagyon kevés van. Tehát nehéz, vagy szinte lehetetlen azt mondani, hogy van sikerületlen Bach darab, vagy sikerületlen Mozart darab. De azért vannak olyan darabok, amiket valami érthető oknál fogva azért kevésbé vesznek elő ezektől a szerzőktől is. Tehát azért egy bizonyos kis egyenetlenség még a legnagyobbaknál is talán látszik. Az újaknál pedig, az én korombelieknél pedig ez olyan értelemben szinte természetes, hogy míg régen egy zenei köznyelvet egy zeneszerző szinte készen kapott. Tehát amikor megszületett, akkor beleszületett egy zenei közlésmódba. Ez most nem, hogy nincs így, hanem kifejezetten az a normális, amikor nincs így. Tehát minden zeneszerzőnek az életéből évtizedek tulajdonképpen arra mennek rá, hogy megkeresse a saját nyelvét, megtalálja azt a zenét, amit ő tud megírni. Ez nem is biztos, hogy egyenlő azzal, amit kezdetben úgy gondolja, hogy ő meg akar írni. Mert vannak dolgok, amiket az ember fiatalon megcéloz, és aztán rájön, hogy tulajdonképpen alkatilag, vagy valami egyéb okból ő arra nem igazán alkalmas, és akkor azt el kell engedni, és inkább arra fókuszálni, amire úgy érezzük, hogy azt jól meg tudjuk csinálni, és akkor azt kell írni. De hát ez elég későn kerül sor, szóval van egy jól ismert bonmó a magyar zenei életben, ez Maros Rudolf nevéhez fűződik, aki azt mondta, hogy a magyar zenei élet az olyan, hogy egy zeneszerző az 60 éves koráig fiatal ígéret, utána azonnal két út van, vagy rögtön a haza nagy öregje lesz, vagy teljesen elfelejtik. És hát ez akármennyire is ironikus és tehát erősen túlzó, de abban az értelemben van benne valami, hogy nagyon sokáig tart az a folyamat. Van, akinél gyorsabb, van, akinél lassabb, de azért objektíve sokáig, amíg azt lehet mondani, hogy ez a zeneszerző tényleg a saját hangján szól.
Kicsit talán ez van a pedagógia, illetve a karmesterség terén is, nem, hogy folyamatosan érnek a pedagógusok, és mire nagy pedagógus lesz valaki, addigra azért benne van, nem tudom, 40 év a szakmában, és talán ez van a karmesterekkel is.
Természetesen, sőt, ugye a karmestereknél még az a különleges, meg a tanároknál is egyébként, hogy ahogyan a zeneszerzőt idézőjelben a megírt darab is alakítja, tehát egy előző darab tapasztalata az mindig a következő darabban megnyilvánul, ugyanez áll egy karmesterre, tehát kerül egy új együtteshez, egy új formációhoz, akkor az mindig egy új feladat, és attól ő mindig egyre több és több lesz. A tanárnál is az egyik osztályban gyűjtött tapasztalatok egy másikban hasznosulhatnak. Tehát ezek valahol persze természetesen egymásra rakódnak. Hát objektív esetben ezek azért eljutnak egy olyan fokra, amikor azt lehet mondani, hogy azt úgy már relatíve jól csinálja.
Nagyon nyugodt ember benyomását kelti. Ez egy tanult tulajdonság, vagy ez egy vele született erény?
Ezt nagyon sokszor megkapom, és erre mindig azt szoktam mondani, válaszolni, hogy igen, ez így látszik, de ez nekem nagyon sokba kerül.
Mi az, ami leginkább föl tudja bosszantani?
Hát akkor most kénytelen leszek őszintén válaszolni erre a kérdésre. A kisszerűség és a középszerűség bosszant fel a legjobban. Pontosabban az ezekből adódó reakciók, vagy döntések, vagy ítéletek. De hát azt ugyanakkor meg tudomásul kell venni, hogy a világ ilyen, és vagy sikerül olyan szempontokat is belehozni döntési folyamatokba. Most a döntés alatt persze nem hihetetlen dolgokat gondolok, akár csak annyit, hogy eldöntöm, hogy elmegyek-e este arra hangversenyre, vagy nem megyek el. Tehát, hogy ezekbe a folyamatokba sikerül-e annyi minőséget belevinni, amennyit az adott dolog megérdemelne, vagy nem, És hát nagyon gyakran nem. És ez engem tulajdonképpen szinte ez bosszant föl a legjobban. Van még valami, ami nagyon szokott bosszantani, de ezt már csak úgy szégyelve teszem hozzá. Az nagyon föl tud bosszantani, amikor a technika nem működik. Mert nagyon rosszul bánok a technikával, és hogyha azt látom, hogy valaminek működnie kellene, de az nem működik, hát azt nehezen viselem.
Egy karmestert azért azt gondolom, hogy föl tud basszantani néha a zenésztársa, és hát egy pedagógust is föl tud basszantani néha a diákja. Hogy kezeli ezeket az emberi kapcsolatokat? Már csak azért is kérdezem, mert a zeneszerző az én fejembe, ilyen sztereotípikusan, egy kicsit dolgozó szobában ülő ember, viszont ezt önre nem lehet elmondani. Tehát én azt gondolom, hogy önnek az emberekkel való kapcsolat, és a személyes kapcsolat, akár a társasággal, az osztállyal, vagy a zenekarra való kapcsolat, az kiemelt helyen van.
Ez pontosan így van, és egy történetet elmondanék gyorsan válaszként, mert nagyon tipikusnak találom. Én, mint karmester, elvégeztem természetesen a Zeneakadémiát, és nagyon hálás vagyok érte, de hát a legtöbbet, messze a legtöbbet Eötvös Pétertől tanultam. Nagyon sokat beszélgettem vele, és neki rendkívül sok tapasztalata volt ilyen jellegű dolgokra, hogy egy zenekarral, vagy egy együttessel, zenész együttessel való személyes kommunikáció hogyan zajlik. Ő mindig azt mondta, hogy ha egy új zenekarhoz megérkezel, ahol még soha nem jártál, akkor belépsz az ajtón, és körülbelül 15-20 másodperced van, hogy eljussál a karmesteri dobogóig, és oda fölállj. Az alatt a zenekar eldönti, hogy téged szeretni fog, vagy nem fog szeretni. Ugyanígy, ha valami konfliktus helyzet merül föl, ott egy-két másodperced van, hogy eldöntsd, hogy melyik utat választod, vagy sikerül, vagy nem, de valahogy az egy tudás, hogy rá kell érezni arra, hogy melyik a legoptimálisabb út. Na erre a példa az, hogy én egy operát írtam eddig életemben, ilyen nagy színházi operát, azt Bordóban mutatták be, és franciául volt, egy François Mauriac regényből írtam, és a bordói zenekarral mentem ki dolgozni, próbálni a darabot. Na most hát a francia zenekarokról lehet tudni ezt, és az Eötvös Péter rögtön mondta, hogy ha leállok valamiért, akkor nehogy elkezdjek gondolkozni ott a partitúrában mélyedve, hogy na most mit kéne csinálni, mert abban a pillanatban a zenekari tagok elkezdenek beszélgetni egymással, és mire újra rendet csinálok, arra percek mennek el. És itt volt egy olyan, hogy két nagyon fiatal, egyébként nagyon szimpatikus hegedűs ült, ugye a koncertmester és a mellette ülő, az ugye rögtön az én bal kezemnél, ahogy dirigáltam, és szinte az első ilyen alkalommal, amikor valamiért meg kellett állni, vagy valami, ők tényleg azonnal egymáshoz fordultak, és elkezdtek beszélgetni. És akkor átvillant az agyamon, hogy most tényleg két lehetőség van. Az egyik az, hogy rájuk szólok, mert hát ezt mégse, hát bocsánat, próba van, tessék dolgozni. A másik pedig, hogy valahogy jelzem, hogy ugyan ne csináljátok már. És akkor úgy döntöttem, hogy én ezt az utóbbit kell, hogy itt most megpróbáljam. Rájuk néztem, mosolyogtam, és akkor a kezemmel intettem, hogy ne. És a másik kezemmel adtam a felütést, és mentünk tovább. Imádtuk egymást, egész próba folyamat alatt a továbbiakban. Lehet, hogy ha rosszul döntök, akkor onnantól kezdve engem úgy utál a zenekar, hogy nem tudok velük már mit csinálni. De lehet, hogy fordítva van. Lehet, hogy ott annál a zenekarnál meg pont azt kell, hogy szóljak, mert különben azt veszik, hogy ó, hát ő bármit megenged ezzel, bármit meg lehet csinálni ezzel az emberrel. Szóval ez egy pedagógiai feladat tulajdonképpen, és akkor ugye megint ott tartunk, hogy hogyan jön össze ez a három dolog, a komponálás, a dirigálás és a tanítás, mert a tanításban is ez van. Tehát amikor úgymond dekoncentrált valaki, vagy túl sok lazaságot enged meg magának az órán, akkor most mi van most? Rászólni, vagy... Tehát hol van az a pont, amikor az asztalra kell csapni? És ezt nagyon-nagyon kell tudni egy tanárnak, mert ha nem tudja, és rosszul csinálja, és rosszkor csinálja, akkor tulajdonképpen maga ellen dolgozik.
Amikor ilyen pedagógiai érzésekről beszélünk, akkor azért ezek nem a semmiből jönnek. Nagyon fontosak a minták. Akár pedagógiai, akár zeneszerzői, akár karmesteri szempontból milyen minták alapján alakította a saját hozzáállását?
Mindig volt. Ez kétségtelen, hogy ezt nem kell tagadni. Minden ilyen pályán, legyen az alkotóművészet, legyen az előadóművészet, a legeslegelején egy bizonyos pontig lényegében az utánzásból táplálkozik. Tehát megvannak az idolok, akiket kiválasztunk magunknak, akikhez valamilyen kapcsolatot érzünk, és azokat a lehető legjobban megpróbáljuk utánozni. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert viszonylag korán találkoztam sok ilyennel. Pedagógiából fantasztikus tanárok voltak, akikkel kapcsolatot tudtam találni, és nem azt mondom, hogy belőlük élek, de nélkülük nem ott tartanék, ahol tartok. Ugyanez áll zeneszerzésre is, tehát a zeneszerzői munkámban is nagyon hamar felismertem, hogy mik azok a pontok, amik felé én úgy haladni szeretnék. Egyébként itt most gyorsan hozzá kell tegyem, hogy erről még ugyan nem beszéltünk, nem is fontos, de ezen a ponton fontos mondani, hogy én nem jövök művész családból. Az én családomban senki tényleg nem foglalkozott soha művészettel. Hogy ez nálam honnan jött, ezt nem lehetett tudni, de ez nálam azt jelentette, hogy én otthonról például nem kaptam olyan hátszelet, amin én elindulhattam volna valami felé. Tehát én, amit megtaláltam magamnak, és most már erre persze inkább büszke vagyok, semmint sajnálnám, azokat én mind a saját ambíciómból, a saját károm árán, és a saját kudarcaimon keresztül találtam meg. És ez lényegében azt jelenti, hogy egy olyan pályán megyek, amin nyugodtan elmondhatom, hogy ha valamit jól csináltam, azt én csináltam jól, ha valamit rosszul csináltam, azt viszont én csináltam rosszul. Immár elhagyva, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy sok tekintetben elhagyva azokat a mintákat, amiket hosszú ideig azért én követni próbáltam, és ezeket viszont soha meg nem tagadva, azt mindig pontosan el fogom ismerni, és elmondhatom a neveket, ha szükséges, hogy kik voltak azok, akik egyébként nagyon sokan voltak, tehát önkényesen tudnék csak válogatni közülük, akik nekem ezeket a mintákat szolgáltatták. De azt hiszem, hogy ez mindenkivel bizonyos értelemben így van, és ez azt is jelenti, hogy azért ebben a művészvilágban valahol van egy folyamatos kontinuitás, ami viszont egy hallatlan, fantasztikus dolog, és egy fantasztikus érzés, ha az ember komolyan megérzi, hogy ő egy folyamatnak a része, jó lehet teljesen individuális és önálló, de mégis ezzel együtt egy folyamat része.
Beszéltünk a különbözőségekről, meg arról, ami ezt a három területet nagyon szépen összehozza, és én úgy képzelem, hogy van valami arszpoétika, van valami olyan tőmondat, nyilván nem tőmondat formájában, ami irányítja ezeket a területeket önnél. Meg lehet fogalmazni valamilyen arszpoétikát, ami az elmúlt 70 évben olyan vezérfonalként vagy iránytűként jelen volt az életében?
Hát így egy mondatban nagyon nehéz. Nem gondolkodtam még ezen egyébként sosem. Egyetlen egy valami van, ami nekem egy ilyen iránytű volt. Ezt a nemrég elhunyt nagyon kedves idősebb zeneszerző kollégám Sári József mondogatta sűrűn, hogy amikor majd a végén odaállok a teremtő elé, akkor a teremtő nem azt fogja tőlem kérdezni, hogy édes fiam, miért nem lettél Bach, hanem azt fogja kérdezni, hogy miért nem lettél Sári. És hát tulajdonképpen a dolog az én esetemben is valahogy így néz ki, hogy arszpoétikának annyit tudok mondani, hogy én minden olyan tevékenységemben, amit a művészettel kapcsolatban folytatok, én magamat szeretném megtalálni. És úgy érzem, hogyha én magamat megtalálom, és azt mások elé tudom tárni, az másoknak tanulságú szolgálhat, hasznos lehet, többek lehetnek tőle, én biztosan több leszek tőle. És én ezt keresem lényegében egész életemben, még most sem tudom, hogy valaha is megtalálom-e.
Thank you.
Részletet hallottunk Tihanyi László Schattenspiel című művéből. Kedves hallgatóink, ezzel a mai arckép véget ért. Vendégünk Tihanyi László, zeneszerző, karmester, pedagógus volt. A beszélgetés során a Lété, illetve az Anyaisten című műveiből szólt részlet. A hangmérnök Mátyos Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szejdül Dénest hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis és közepes vállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galac városban. Az épületben tűzütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vladimir Putyin úgy reagált, Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha Románia átadja a szerkezet roncsait. Az orosz elnök felhívta a figyelmet, szakértői vizsgálat nélkül nem lehetséges megállapítani egy légijármű eredetét. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök, ugyanakkor Sulyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. A kormányfő ma ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje lemondani. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés születhessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. A Matthias Corvinus Kollégium alapítványként működik tovább, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formában megszűnik. Ezt azután közölte az MCC, hogy Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi majd át. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei az idei budapesti Wagner napokon. Kétszer is végigjátsszák Wagner a Nibelung gyűrűje című 4 operából álló ciklusát a Műpában. Fischer Ádám ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring tetralógiát. A Bartók Rádió élőben közvetíti a fesztivál egyes produkcióit. Végül az időjárásról. Marad a napos nyári idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hajnali 8 és 15 fokról délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb évfél előtt 5 perccel mondunk itt a Bartók Rádióban. A pontos idő 19 óra 34 perc.
Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
Mai koncert összeállításunk szerkesztői Szejdő Dénes és Kecskés Barbara nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként a Zeneakadémia nagy termében 2025. május 23-án rögzített koncertfelvételét hallgatjuk, a Koncertó Budapest művészeinek hangversenye Franz Schubert műveiből. Kezdődjék az előadás a 703-as jegyzékszámú C-moll vonós négyes tétellel, a Keller kvartettet halljuk, amelynek tagjai Keller András és Környei Zsófia hegedű, Kelemen Barnabás méhegedű és Fenyő László Gordonka művész. Thank you. Schubert 703-as jegyzékszámú C-moll vonós négyes tételét hallottuk a Keller Kvartett előadásában. Most pedig szóljon a 810-es jegyzékszámú a Halál és a lányka című D-moll vonós négyes.
Thank you.